látom az interneten, hogy elindult egy ilyen erős szkepszis a népszámlálással kapcsolatban, hogy mi szükség is van erre, milyen adathalászat ez, milyen fölösleges dolog, milyen intim kérdések vannak, és hogy miért van ez. És szeretnék tudományos választ kapni egy szociológustól arra, hogy miért van népszámlálás, miért van erre szükség, és mit mond ezekre a hangokra, amiket bizonyára ön is olvas az interneten.
Igen, ezért is örülök, és ezért is örömmel állok rendelkezésre, mert magam is az elmúlt egy néhány napban hasonló tapasztalatokra tettem szert, és ezért fontosnak tartom ezen kérdések tisztázását. Ott érdemes kezdeni a történetet, hogy a népszámlálások történetéről röviden egy pár szót azért érdemes ejteni, mert hogy hát ennek története van. Mégpedig egy olyan története, ami hozzánk, reformátusokhoz hívő emberekhez, ugye még közelebb is áll, csak nem is gondolunk bele. Ugye hát tudnék a karácsony. A Lukács evangélium második része az így kezdődik, hogy történt pedig azon napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy a földön összeírást tartsanak. Az első összeírás akkor történt, amikor Szíriába Cirénius volt a helytartó. Mindenki elment azért az összeírásra, ki a maga városába. Felment József is Galileából, Názáret városába, Judeába, Dávid királyvárosába, amelyet Betlehemnek neveztek, mivel hogy Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy bejegyezzék jegyessével Máriával, aki várandós volt. Történt pedig, hogy ott lépük alatt betelt a szülésnek napjai, megszült elsőszülött fiát, és bepójálva a jászolba fektette, mert nem volt számukra hely a vendégfogadóháznál, ugye? És ezt nagyon sokszor olvassuk, minden karácsonykor ugye előkerül ez a rész, és nem gondolunk bele, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy ez volt az egyik első népszámlálás. Itt kezdődtek a népszámlálások, és még annyival ezt talán érdemes kiegészíteni, hogy ez a népszámlálás, ami annak idején a római birodalomban, ugye Augustus császár idejében történt, ugye ez abban az értelemben is mutat valamit, hogy a mai Európai Unió lényegében, hát ha nagyon lazán is, de valahol a római birodalomra megy vissza, mégpedig abban az értelemben, hogy ezen a területén a világnak ugye az első, hát hogy mondjam, jól szervezett állam, társadalom az a római birodalom volt, tehát korábban is voltak mindenféle ilyen-olyan közösségi szervezeti formák nyilván, de a római birodalom volt az első tömékevésű működő állam ezen a területen, aztán nyilván voltak szakadások benne. Már akkor ugye fontosnak tartották nem véletlenül azt, hogy ilyenfajta népszámlálást, összeírást tartsanak. Aztán utána a másik ilyen pont, amit ugye sok szoktak el népszámlálásokkal kapcsolatban emlegetni, az a Doomsday Book, Hódító Vilmosnak, William the Conqueror-nak, ugye, aki Angliát 1066-ban meghódítja a normalokkal, és tulajdonképpen azóta az angol korona lényegében Hódító Vilmostól számolja a mai önmagát valamilyen formában. És ugye a Doomsday Book volt, ami 1085-ben nem véletlenül karácsonykor rendelt el Hódító Vilmos, hogy összeírják a különböző háztartásokat, és ennek a bukkönyvnek az alapján történik bizonyos értelemben. Tehát sok mindenről való döntés, több mint 10 000 településnek az adatait tartalmazza a Doomsday Book. Ugye Magyarországon az első népszámlálás, azt ugye Mária Terézia rendeli el, de miután meghal 1577-ben rendeli el, és ezért ő maga már nem is tudja végrehajtani, hanem majd második József uralkodása alatt kerül rá sor. Megint csak érdekes és hogy milyen tanulságos dolog, hogy 3 éven keresztül folytatták ezt a népszámlálást annak idején, tehát a 1700-es évek végén egy népszámlálás az azért egy elég hosszadalmas folyamat volt. Igazából a mai értelembe vett népszámlálást, aminek a mostani is tulajdonképpen a folytatása, vagy egy újabb végrehajtása, azt a kiegyezést követően rögtön ugye döntés születik arról, hogy szükség van egy statisztikai osztályra, hivatalra, és akkor Keleti Károly bízzák meg ennek a felállításával, és hát ugye a statisztikai hivatal a előtt szervezete akkor jön létre, és aztán 1569-ben fogják ugye az első összeírást, népszámlálást végrehajtani. Ebben már az 1569-es népszámlálásban már nem csak a személyeket írták össze, hanem a lakásokat is, és ugye a mostani népszámlálásnak is tulajdonképpen két nagy területe van, a személyekre vonatkozó és a lakásokra vonatkozó összeírás. És akkor még egy mérföldkövet kell megemlíteni, ami nagyon fontos ebben az esetben, mert hát ugye azt, hogy tulajdonképpen mi is ez a népszámlálás, meg ki is csinálja, meg miért is csinálja, ebben is azt hiszem, hogy elég komoly zűrzavar van. 2008-ban születik meg az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az a rendelete, amelyik a nép és a lakásszámlálásról szól, sőt nem is csak az Európai Unió, hanem az Európai Gazdasági Térség, ugye Svájc, Norvégia, Izland és még néhány kisebb terület is erre foglaltatik, illetve hát pillanatnyilag napig, hogy azóta változott a helyzet, hogy Nagy-Britannia kilépett az Európai Unióból, de az Európai Gazdasági Térség részt, tehát Nagy-Britannia is részese. És ez azért nagyon fontos, mert a mostani népszámlálás már úgy, mint az előző is, tulajdonképpen nem egy magyarországi népszámlálás, hanem egy európai, uniós, európai gazdasági térségben zajló népszámlálás, sőt, még ezen is túl lehet még egy mozdulattal lépni, mert valójában még ennél is többről van szó, mert ez az Európában zajló népszámlálás, ez egyeztetve van a világ más régióival is, így az észak-amerikaival is, és más térségekkel is. Azt nem lehet mondani, hogy az egész világon, az egész földön mindenütt egységesen zajlik, mert erről nincsen szó, de azt igen, hogy az Európában egy teljesen közös, egységes népszámlálás zajlik, illetve hát a világ más részeivel is ez itt valamilyen módon harmonizálva van. Ez a dolognak az előzménye.
A felsorolt történelmi időkből még olyan egyértelműnek tűnik, hogy jó, meg kell számolni az embereket, meg a lakásokat, mert egy csomó adatot talán nem tud az adott állam. De a napjainkban, amikor mindenkinek személyigazolványa van, amikor tajszámunk van, amikor földhivatali bejegyzése van a lakásoknak, amikor ügyfélkapunk van, szóval hogy amikor azt gondoljuk, hogy minden ott van az állam előtt, hiszen az állam állítja ki az okmányainkat, akkor mi, kérem, hogy magyarázza, hogy mi a jelentősége a népszámlálásnak? Hogy nem tud mindent rólunk az állam, amikor azt gondoljuk, hogy mindent tud rólunk?
Az egyik dolog az, hogy az állam, mint olyan, az ebben az értelemben egy fikció. Az államnak vannak különböző szervezetei, amelyek gyűjtenek adatokat, jól-rosszul, bízunk benne, hogy inkább jól, de azért ez sem mindig tökéletes, illetve már a rendszerváltás után nem sokkal, nagyon komoly viták zajlottak Magyarországon is, de hát egész Európában és a nyugati világban nyilván erre vonatkozólag. Tehát ahol, és ezt azért mondom így, mert ez a világnak az a része, ahol az ilyen adatgyűjtések, azok többé-kevésbé elég szakszerűen folynak. Egy nagyon lényeges másik elem is benne van, mégpedig az adatokkal való gazdálkodásnak a szabályozása. És már a 90-es években ugye az a probléma fölmerült, hogy és miként lehet az állampolgárokról adatokat tartani, és már akkor az történt, hogy kimondta az Alkotmánybíróság például azt a szabályt, hogy a személyi számot nem lehet beírni a személyi igazolványokba, mint ahogy ezt egyébként korábban tették, mert nem lehet minden adatot együtt nyilván tartani, hanem ezeket el kell különíteni. És ugye ezért van az a sajátos helyzet is, hogy a mostani személyi igazolványunkon sem szerepel a személyi számunk, mert hogy ez a szabály azóta is érvényes. Tehát ugye arról van szó, hogy különböző szervezetek gyűjtenek adatokat külön-külön, de ezeket nem lehet összevontani, tárolni. A népszámlálás pedig, és itt jön a következő érdekes dolog, bár a személyek fölkeresésével, akár interneten, akár aztán később személyes fölkeresésével zajlik. Tehát amikor csinálja a statisztikai hivatal, akkor megkeresi a konkrét személyeket, és tőlük kéri az adatokat, de amiután ezeket az adatokat összegyűjtötte, akkor megsemmisíti azokat az azonosítókat, amelyekkel ezeket a válaszokat vissza lehet vezetni a válaszadókra. Tehát ugye ez egy nagyon érdekes történet, hogy ugye összegyűjtik az adatokat, de azokat az azonosítókat, amik, tehát például az, hogy én interneten válaszoltam, és a internet az e-mail címemet, meg a telefonszámomat, meg a nem tudom én a nevemet, és ezeket az alapinformációkat megsemmisítik, mert a népszámlálásnak nem az a célja, hogy rólunk személyekről gyűjtsön adatot, sőt, a törvényben kimondott módon ez tilos is, és ennek az őrzése is tilos, tehát meg van határozva, hogy hány nappal a népszámlálás után kell az összes olyan információt megsemmisíteni, amely alapján ugye visszavezethetőek a válaszok a konkrét személyekre, hanem az a célja, hogy ország egészéről, mint és az Európai Unió egészéről, és egy északi földrész nyugati világáról rendelkezésünkre álljanak minél pontosabb információk arra vonatkozólag, hogy bizonyos kérdésekben, bizonyos területeken hogyan is alakultak a dolgok. Tehát például, vagy a legegyszerűbbet, hogy az iskolai végzettség tekintetében mi hogy változott. És erről ki mondhatja azt, hogy igen, mert hát minden iskolában nyilván tartják, hogy hányan végeztek meg, mit végeztek meg, hogyan. Igen, de sajnos az a tudásunk erről, hogy egyrészt az adatok sokszor pontatlanok, másrészt összekeverednek, összecsúsznak, kimaradnak belőle dolgok, stb. Tehát mégiscsak az az alaptapasztalat, hogy a legjobb módja annak, hogy ezeket a kérdéseket tisztázunk, hogyha meghatározott időnként, és ez ugye most már nagyon régóta 10 évente, egy adott pillanatban megpróbálunk lehetőleg mindenkit, aki elérhető valamilyen módon megkérdezni arról, hogy ezekben a kérdésekben, amiket a népszámlálási kérdőjük tartalmaz, adjon választ. Rögtön mondhatom még azt is, hogy még akár hazudnának is az emberek, még ez is benne van a pakliba, de azért még ennek ellenére is ez a legpontosabb módja annak, hogy minden tisztában vagyunk azzal, hogy többé-kevésbé mi is a helyzet.
És azt hogy látja így történelmi távlatban, hogy a válaszadási hajlandóság az mennyire változott? Tehát mindig megvolt egyfajta szkepszis a társadalom egy részében, hogy na mit kérdezősködik itt valaki, amivel indítottuk is a beszélgetést?
Egészen a második világháborúig tulajdonképpen ebben, legalábbis Magyarországon, azt mondanám magának, hogy Európában nem volt szkepszis. Az emberek úgy gondolták, hogy az állam, még ha különböző konfliktusaik is vannak az állammal, az állam azért van, hogy az ő életüket szervezze, koordinálja és sok kérdésben segítse annak minél jobb működését, és azt gondolták, hogy az államnak az kérdez valamit, arra válaszolni kell. Ugye a problémát, és akkor itt egy fontos mérföldkőnél érünk, ez a második világháború adta, illetve az, és Magyarországon ezért különösen nagyon szenzitív ez a kérdés, és ezért különösen így is van kezelve. Az elmúlt népszámlálásokon nagyon alaposan odafigyeltek arra, hogy ez nehogy véletlenül hiba keletkezzen, hiszen a holokauszt, illetve a zsidó embereknek a 44-es deportálására az előtte való népszámlálás alapján került sor. Mégpedig azért, mert a Fényes Elekféle 1869-es népszámlálástól kezdve mindig egy magától érthetődő dolog volt, különösen egy olyan országban, mint Magyarország, hogy az emberektől megkérdezték egyrészt, hogy milyen nyelven beszélnek, hiszen ebbe az országban mondjuk 1869-ben, mondjuk az akkori még nem létező, de részeiben már létező Budapesten, a többek többsége még németül beszélt, meg szlovákul inkább, mint magyarul. De magától értetődő dolog volt, hogy ugye amikor összeírták őket, és megkérdezték, hogy hol laknak, meg itt van, milyen iskolai végzettségük van, meg nem tudom micsoda, akkor természetesen azt is megkérdezték tőlük, hogy milyen vallásúak, és milyen nyelven beszélnek. Na most tekintettel arra, hogy 1945 után, tehát még a 45 utáni népszámláláson, tehát a kérdeztek, a 40-es évek végén még kérdeztek vallást, de ugye tekintettel arra, hogy az orosz bolsevizmusnak egy ilyen sajátos, beteg, görcsös viszonya volt a vallásokkal, és hogy mondjam, egy mérőgyűlő, tehát egy egészen sajátos az orosz világ bugyraival kapcsolódó történet volt, hogy ugye az a mély vallásellenesség, ami az oroszoknál a bolsevik forradalom kapcsán létrejön, és ezért, miután megszállják Magyarországot, illetve a térséget, ezért ezekben az országokban a 50-es évektől nem volt a népszámlálásokon vallásra vonatkozó kérdés. Olyannyira nem volt, hogy miután a népszámlálásokat korábban is azért elég hosszadalmasan készítették elő, ezért ugye a 91-es népszámlálás, aminek az előkészítését már a 80-as évek még a rendszerváltás előtt elkezdte a statisztikai hivatal, hiszen ez egy nagyon nagy vállalkozás. Ott a 91-es népszámláláson se volt vallásra vonatkozó kérdés. És ennek következtében a vallási kérdés, majd arra térjünk vissza, az a 2001-es népszámlásnál kerül újra. Na most visszatérve még oda, tehát ugye a deportálások, illetve a zsidó polgártársainknak az elpusztításában sajnálatos módon szerepe volt abban az értelemben a népszámlásnak, hogy a 30-es években senki nem gondolt arra, hogy a népszámlási adatokat, azokat kérdőlegesen meg kéne semmisíteni, és mert ott sem voltak ők arra kíváncsiak, hogy az egyes személyekkel mi van, hanem csak ugye rendes, akkurátus bürokrataként összeírták az ország lakosságát, és utána szépen ezeket a kartonokat fogták és lerakták az archívumba, ahogy kell. Igen ám, de amikor jöttek a németek, illetve jött a deportálás, akkor ezeket elő lehetett venni, ezeket a népszámlálási kérdőíveket, és a kérdésére ez is egy válasz, miután az emberek korábban a legnagyobb őszintességgel válaszoltak, hiszen nem gondolták azt, hogy az államtól félniük kéne, és az állam fenyegethetné őket. Ennek következtében őszintén válaszoltak arra a kérdésre, hogy mi az ő vallásuk. És ennek szerepe volt sajnos abban, hogy a holokauszt végrehajtásában tulajdonképpen a népszámlálás, bár önhibáján kívül, de valamilyen módon szerepet ott játszani. És ez a népszámlásokkal szembeni bizalmatlanságnak a születéséhez kapcsolódik, és ez aztán utána meg ugye, ahogy a fasiszta, a náci hatalomnak ez a fajta az állampolgárokkal szembeni atrocitása megszületik, ugyanúgy utána később a bolsevik hatalomnak is ugye van egy ilyen hasonló karaktere, aminek következtében ugye a második világháborút követően a rendszerváltási időszakban, ugye ez az egész népszámlálással kapcsolatos kérdés, ez egy ilyen furcsa dolog, hogy van egy állam, amelyikről az emberek nem úgy gondolták teljesen már, mint korábban, hogy értük van, vagy hát az ő államuk, hanem van egy állam, amelyik ugye tőlünk függetlenül felettünk van, és velünk erőszakoskodik. Ergo, és itt van a lényeg, hogy tehát itt van a szülőföldje ennek a fajta gyanakvásnak. Aztán, amikor jön a rendszerváltás, akkor utána azért ez oldódik, és oldódott a dolog, és 2001-ben tulajdonképpen nem is volt ezzel különösebben probléma. Igazából 2011-ben volt megint probléma egy kicsit, és ez már valahol az internettel is összefügg, még pedig ugye az a 2011-ben egy probléma volt, hogy ugye van két kérdése a népszámlálásnak most is, hogy annak idején is volt már, és ez már 2001 óta így van, ugye ez a vallásra és a nemzetiségre vonatkozó kérdés, amelyik önkéntes. Tehát erre nem kell válasz, az összes többi kérdésre kell válasz. Kötelező a válaszadás. Erre a kettőre nem kell válaszolni, lehet. És 2011-ben az akkori politikai viszonyok közepette ez a kérdés, ez olyan kérdés volt, amelyik a politikai küzdelmek keresztüzébe került, nagyon sajnálatos módon, és akkor, amikor én a Református Egyház részéről ezekben az egyeztetésekben részt vettem, tényleg nagyon szomorúan láttam azt, hogy mindenki tisztában volt hallani, hogy ez egy súlyosan rossz irány. Tisztában voltak azzal is, hogy tulajdonképpen itt nem azért kérdezi a statisztikai hivatal, hogy mondjam, valami fajta politikai machiavellizmus hajtson végre, hanem azért, mert ezen az információk a társadalomról, a társadalmi folyamatok megértéséről nagyon fontosak. Igen, de a politikai célok mentén, még ha tudták is, hogy nem jó, amit csinálnak, de mégis tették, és ez körül sikerült egy olyan vitát gerjeszteni, ami hát aztán azzal is járt, hogy ellentétben a 2001-es népszámlálás elég magas arányú válaszadás, vagy olyan majdnem teljes körű válaszadásával 2011-ben már egy igen jelentős hányada az embereknek nem válaszolt a vallási kérdésre. És akkor itt lépünk tovább, és most az a különbség, hogy miközben már a 2011-es népszámlálásban is az Európai Uniós szabályozás és összehangolás volt az irányadó. A mostaniban is, és most már nem csak Magyarországon vannak, illetve az egykori szovjet megszállási zónában vannak ilyen jellegű problémák, hanem most már egész Európában ugye vannak ilyen jellegű problémák, és ez pedig ugye azzal a furcsa jelenség halmazzal függ össze, amit a koronavírus járvány kapcsán ugye a vírus, vagy az oltástagadás kérdésköre mentén látunk, vagy a ukrajnai háború mentén látunk. Tehát tulajdonképpen ugye azt a kérdést, hogy amit ugye az internet segítségével történő zavarkeltésként lehet leginkább megfogalmazni, illetve azt, hogy az emberek bizonyos csoportjai saját maguktól paranoid gyanakvással viseltetnek mindenfajta dologgal szemben, főképpen dologgal szemben, amelyik a közösségi élet szervezet működését, az integrált társadalmi működést próbálná elősegíteni, mint például az oltás, hogy tudjunk együtt élni, ahhoz ugye azt kell, hogy ne fertőzzük össze egymást. Illetve a másik oldalon, és azt is világosan ki kell mondani, hogy ennek a fajta zavarkeltésben bizonyos aktorok érdekeltek is, tehát vannak olyan szereplői a nemzetközi politikai életnek, illetve akár egy-egy országon belüli működésben is, akik érdekeltek abban, hogy szűrzavar legyen, és ezért aztán mindenféle vad összeesküvés elméleteket, illetve egyebeket terjesztenek az internet segítségével, amire miután amúgy is van egy fogékonyság a társadalom bizonyos csoportjaiban, ezek hajlamosak terjedni.
Beszéljünk még arról, hogy miért fontos ön szerint először is az egyházak szempontjából az, hogy végül van vallásra vonatkozó kérdés, ha önkéntes is. 2001-ben nagyon komoly törést okozott szerintem az egyházakban az adatok. Tehát, hogy sokan meglepődtek a számokon, így értem a törést, vagy meglepettséget. Most lesz egy összehasonlítási alapunk. Szociológusként hogy látja, hogy miért fontos az egyházak szempontjából, hogy lesz egy 10-11 évvel későbbi frissebb adat arról, hogy ki minek vallja magát.
Mi a 2011-hez képest. Még egy dolgot hagyd mondjak el, mert ez azért fontos, mielőtt erre is válaszol. De ugye most még egy zavar van a rendszerben, még pedig azt, hogy ezt a népszámlást eredetileg ugyanúgy, mint az előző. Mindig az évtized első évére, tehát ugye, ahogy mondtam, 2021-2021-2021-re kellett volna végrehajtani, és vannak országok egyébként, ahol ezt így is tették, de jó néhány európai országban az a döntés született, hogy a koronavírus járványra való tekintettel ezt egy évvel elhalasztják. És akkor válaszolok a vallási kérdésre, hogy miért fontos a vallás. Hát azért fontos, mert hogy ugye a egyházaknak igazából, bár az egyházak így gyűjtenek adatot, és így nem érthető tulajdonképpen az a kérdés, hogy a népszámlálásra mi szükség is van, de természetesen rögtön lenne az, mert az egyházak is gyűjtenek adatot, hát akkor most miért kell még egyszer megkérdezni? Hát azért, mert az egyházak azért nagyon korlátozottan tudnak adatot gyűjteni, és hát nyilván ugye itt az a kérdés, hogy szeretnék ők is azt jobban látni, hogy mondjam, azok az emberek, akik, mondok egy egyszerű dolgot, a templomban senki nem áll a kapuba, és kérdezi meg a belépőket, hogy akkor most mit tetszik itt keresni. Nem kérnek a Isten tiszteleteken se személyi igazolványt, se semmit. Ennek megfelelően oda bárki járhat. Igen, de hát a regisztrációban csak az lesz benne, aki fizeti az egyházadót, ugye? Na most hát bizony, akármilyen furcsán is hangzik, egyáltalán nem lehetetlen, sőt biztos, hogy sokan, vagy jó néhány ember van, jár templomba. Jár misére, jár református istentiszteletre, vagy bármilyen más felekezethez, de nem fizet egyházadót, semmelyik gyülekezete nincsen bejegyezve. Sőt, aztán vannak azok az emberek, és ezek vannak igazán nagy számban, akik ugye, hát évközben nem nagyon járnak istentiszteletre, vagy semmit, de karácsonykor, húsvétkor a térjük is fontosnak tartják. Hisznek az Istenben, még azt is gondolják, hogy ők református, vagy katolikus, vagy egyéb, hogy mondjam, felekezeti meggyőződéssel hisznek az Istenbe, és többé-kevésbé azokat a vallják, amiket ezek a felekezetek ezekben a kérdésekben vallanak, de ők abszolút semmilyen regisztrációban nincsenek már. No, tehát ezért szükséges, hogy mégis ezt majd lássuk. És hát a legegyszerűbb mondja annak, hogy megtudjuk, hogy a vallás kapcsolatban valakinek mi a valláshoz a vissza, megkérdezzük tőle, hogy kezdjük csókolom, ön ezzel kapcsolatban hogyan vélekedik. És ezt teszi a népszámlálás. És ennek megfelelően megkérdezzük, hogy valamelyik felekezethez tartozik-e az illető. Na most, hát a helyzet persze ebben az esetben az, hogy mindenki többet szeretne, mint ami lehet. Tehát az egyes felekezetek nyilván azt szeretnék, hogy nekik sokkal több hívjuk legyen, mint amennyi van. Hát ezzel nincs is semmi baj. Na most itt jön persze az a kérdés, hogy ide itt folyamatok vannak, és ezeket a folyamatokat, hogy mondjam, kell látni, és átlátni, hogy mi zajlik például a vallás tekintetében. Ugye én rögtön hozzáteszem azt, hogy ugye elsősorban egy hullámzásnak lehetünk a tanulni, mégpedig annak a hullámzásnak, hogy bizonyos időszakokban nő a vallás iránt érdeklődés, és aztán más időszakokban meg csökken. És azt, hogy az emberek mikor mit válaszolnak, ezzel erősen összefügg. Most az a feltételezésünk, de nem tudjuk, mert van egy olyan nagy szociológiai vizsgálat, amit európai értékrend vizsgálatnak hívnak, meg annak van egy még Európát túlra is kiterjedő világértékrend vizsgálati része, amelyik azt mutatta, hogy a koronavírus járvány előtti időszakban egy csökkenő ágba volt Magyarországon a valláshoz való viszony, de lehet, hogy a járvány hatására, illetve az elmúlt évnek ezen események hatására ez akár változott. És nem tudjuk, most majd meg fogjuk tudni. És ennek megfelelően, hogy mondjam, ez egy lehetőség arra, hogy az egyházak is tulajdonképpen számvetést folytassanak. Úgy szokták mondani ezt manapság, hogy egy nagy divatja vannak, hogy ez egy minőségellenőrzés vagy valami hasonló. Tehát ugye ilyenkor a szervezetek, ugye, amikor ilyen típusú kérdésekre kapnak válaszokat, akkor tulajdonképpen egyfajta visszacsatolást kapnak arra vonatkozólag, hogy ők abba az irányba haladnak, és úgy tudnak dolgozni, ahogy előzőleg tervezték.
Nagyon kíváncsi vagyok még a szakmai álláspontjára az ateistákkal kapcsolatban. Bizonyára ön is találkozott ezzel a népszámlálást megelőző hetekben, hogy a Magyar Ateista Társaság kampányt indított azért, hogy aki ateista, az vallja magát ateistának, és kritizálták azt, hogy a népszámlálásban nem lehet külön beixelni, hogy valaki ateista, hanem a vallási felekezetek közül kell kiválasztani azt, hogyha valaki ateista. Ha ezt nem teszi meg, akkor azt tudja beixelni, hogy nincs vallása, vagy egyszerűen nem válaszol ugye a kérdésre, mert ez egy önkéntes válaszadás. Mit gondol erről, hogy most akkor az ateizmus az a vallása között legyen, vagy ne? És erről az egész diskurzusról, hogy akkor ki minek vallja magát valaki ateistának, ne vallja, foglalkozunk ezen, nem mit gondol erről?
Ez egy izgalmas kérdés, hogy én nem csak szociológus vagyok, hanem vallásszociológiával foglalkozom, és ugye mi is minden lehetőleg, hanem évente van olyan kutatásunk, ugye, amikor én kutatásban veszek részt, vagy vezetek, akkor mindig van vallási kérdés. És igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és tulajdonképpen itt a megfogalmazásokon nagyon komoly küzdelem zajlik, ha úgy tetszik, hogy hogyan is kell ezeket a kérdéseket kérdezni. Azt is rögtön hozzáteszem, hogy szinte mindegyik változat mellett szólnak érvek. De azért a dologban én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, különösen pont a mostani elmúlt évek vizsgálatai nyomán elég egyértelműen azt gondolom, hogy érdemes volna a kérdéseket úgy föltenni, hogy azokat, akik tudatosan ateisták, azokat külön kategóriának kezelni azoktól, akik csak a felsorolt vallási szervezetek, egyházak tagságát nem választják. És erre, ha megengedi, egyszerű választ adok, hogy miért. Azért, mert a mi kutatásaink szerint, és ez egy nagyon izgalmas kérdés, és a mostani vallásszociológiában egyre inkább előtérbe kerül. Azért azt lehet mondani, hogy azok, akik nem tagjai semmelyik nagy vallásfelekezetnek, de kicsiknek se, azoknak a nagy része is azért valamilyen értelemben, a klasszikus értelemben vett hívő hit fogalma szerint azért hisz bizonyos dolgokban, csak ezek nem a klasszikus intézményi szervezettség keretein között zajlanak. Tehát például ma már különösen az internet korában mindenfajta ilyen lazán szerveződő, interneten szerveződő Facebook csoportokban és egyebekben illi meg a közös elképzeléseit, amiket részben mindenfajta hát ilyen spirituális tartalmakat jelent, illetve ugye Mauchinak, hogy New Age, tehát ezeknek az ilyen 60-as évektől megjelenő mindenfajta nagyon kevert elképzeléseket osztják a nem e világi létezés, illetve a nem megfogható történések kapcsán. Tehát őrálluk azt mondani, hogy ők nem hívők, vagy nem vallásosak, vagy nem hisznek semmibe, ez nem felel meg a valóságnak, sőt nagyon erősen azt látjuk vallásszociológiailag, hogy ezek az emberek egy archaikusabb, tehát a mai keresztény, különösen protestáns keresztény vallási elképzelésnél sokkal archaikusabb vallás felfogásuk van, alapvetően egy nagyon mélyen mágikus viszonyunk van a világhoz. És például ugye az én kutatásaim kapcsán is egyértelmű, de az elmúlt egy-két évben most nagy számban jelennek meg Amerikában is, mondjuk, hogy drágon arra vonatkozó kövesi, hogy ezek az emberek lesznek például mondjuk elsősorban azok, akik az oltást megtagadják, éppen azért, mert hogy az ő spirituális, mágikus elképzelései mentén az egészség ilyenfajta, ugye nem látják ugye a vírusokat természetesen, és ennek megfelelően ők az erről alkotott elképzeléseik nyomán ezeket elutasítják, és a tudományban lényegében nem hisznek. Tehát őrájuk azt mondani, hogy ők ugyanabba a kategóriába tartoznának, mint a klasszik ateisták, ezt nem lehet mondani. És ezért tulajdonképpen indokolt volna azt mondani, hogy három csoportja van az embereknek, ugye vannak a szervezett intézményi felekezeti egyházi keretekben vallásos emberek, vannak a tudatos materialista, az evilági valóságon kívül minden mást tagadó emberek, és ezen kívül van egy harmadik csoport, és azt kell mondani, hogy ez az a csoport, ami a leginkább nő, akik pedig hát ilyen kevésbé megragadható keretek között, de hát ilyen módon gondolkoznak. Most ez egy, miután a népszámlálás az egyetlen olyan kutatás, a idézőjelben lévő kutatás, ahol erről információt kaphatunk. Annak idején, amikor én a 2011-es népszámlás előkészítésében részt vettem, ott ugye más típusú problémák voltak, és próbáltuk azokat utálni. De sajnos a mostanában nem vettem részt, ha megkérdeztek volna, hogy ezt jeleztem volna, hogy hát bizony ez nagyon fontos volna, hogy valahogy ezt a dolgot ilyen formában kezelni.
Kíváncsi vagyok, hogy szociológusként, hát jósolni biztos nem mert, de mi a véleménye, hogy az idei adatokban 50% alá megye valószínűleg a keresztények száma Magyarországon az emberek bevallása szerint, vagy nem, és a reformátusok száma pedig 1 millió fő alá megye, ugye a 10 évvel ezelőtti, 11 évvel ezelőtt 1.100.000 református volt Magyarországon, csak hallgatóknak mondom, mit gondol ezekről a felvetésekről?
Igen, először is azt mondom, hogy az, hogy most ha tényleg a keresztényeket vesszük, akkor ugye abba be kell számoljuk a nem klasszikus nagyegyházakat is, mert már a 2011-es népszámlálásnak az volt az egyik fontos tapasztalata, hogy miközben a nagy történelmi egyházaknak a híveinek a száma csökkent, közben a kis felekezeteknek, bizonyos felekezeteknek pedig igen dinamikusan elkezdett nőni. Tehát mondok egy ilyen felekezetet, ami nagyon klasszikus, a baptisták. Ugye a baptistáknak, és ezt ugye érzékeljük is a hétköznapi élet során a hétköznapi térben, hogy ugye a baptistáknak a jelenléte az nagyon erős, és valószínűleg az ő reprezentáció megnőtt az elmúlt 10 évben. Tehát ugye mindezeket a Újszövetség alapján álló felekezeteket, a nagyegyházakat és a kicsiket együtt veszük, én nem gondolnám, hogy 50% alá menne az arányuk. Arra vonatkozok, hogy hogyan alakul a felekezet, aránya, arra meg nem nagyon szívesen mondanék semmit. Nem vagyok abban biztos, hogy egy nagyon komoly elmozdulás legyen. Ugye, de még egyszer vissza kell oda is tényleg, hogy ha nem lett volna a járvány, akkor az azt megelőző mérések, amik utoljára komolyan vehetőek voltak, azok alapján azt mondanám, hogy azért egy komoly csökkenés tendenciájában voltunk benne, de miután a járványnak és az elmúlt idők eseményének a hatása azért azt feltételezhetem, hogy akár ellentétes hatásokat is kiválthatott, ezért akár az is lehet, hogy nem. De mégis, ugye, hogy ne bújjak ki teljesen a válaszolás alól, én egy enyhe csökkenést várok. És ez tulajdonképpen egységesen mindegy. Még azt is elmondom, hogy már a 11-es népszámlások is az a tapasztalat, és ebben szinte biztos vagyok. Tehát lehet, hogy a református hívek aránya is csökken, de abban biztos vagyok, ami biztos, hogy jelentős csökkenést kell mutasson, az a katolikusok. Ugye a katolikus egyház olyan fokú krízisben van, elsősorban intézményben, tehát nincsenek papjai, ami óhatatlanul ezzel jár együtt. Tehát azt világosan látjuk, és hát ugye ebben az egész történetnek az egyik fő problémája, hogy a legnagyobb történelmi egyház nevezően a római katolikus egyház, és hát bizony ott, hogy mondjam, olyan mértékű nehézségekkel néznek szembe, amelyikre egyelőre nem találtak választ, és hát ugye azért úgy nehéz föntartani az a hívekkel való kapcsolatot, hogyha nincsen, aki ezt tegye. A református egyház az én tudásom szerint nem küzd lelkész hiánnyal, hál' Istennek, úgyhogy ez nem játszhat szerepet abban, hogy a hívek száma az esetben csökken, az más globális folyamatok, vagy nyilván igen, de valószínűleg nem. Én nem hiszek, nem gondolok, nem feltételezek nagy radikális csökkenést a református mondom.